Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek szent igéjét, amelyet Anya Szent Egyházunk a nagypénteki Isten tiszteletre ige hirdetési alapigeként jelölte ki. Ennek megfelelően olvasom Isten igéjét a 22. Zsoltárból, a 12. versből, valamint a 15. verstől a 20-ig a következőképpen. Részlet a Zsoltárból. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Szétfolytam, mint a víz, kifiszamodtak a csontjaim, szívem, mint a viasz, megolvad bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél, mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat, megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám, megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre. Amen. Kedves gyülekezet, egy költői kérdéssel kezdem a szolgálatot. Hát a költői kérdésnek az a lényege, hogy nem várunk rá választ, végül is most nem tanteremben vagyunk, de azért kiki magában a szívében, ha tud, válaszolhat. Mert a költői kérdés az a következő. Ismeritek ezt a Zsoltárt? Ismeritek ezt a 22. Zsoltárt? Tudjátok, miről van szó? Mondom, költői kérdés, kiki a szívébe válaszoljon. Ki tudná megmondani, hogy hogyan kezdődik ez a 22. Zsoltár? Lenne közülünk valaki? Na persze, fölavatott és beavatott szolgatársaimtól eltekintve, lenne köztünk valaki, aki tudná, hogy hogy kezdődik ez a 22. Zsoltár? Jó, úgy kezdődik, hogy az első versben azt olvassuk, hogy Dávid Zsoltára, de utána, amivel kezdődik a beosztás szerint a második vers, meg tudnátok mondani, hogy a második verssel lényegében mivel kezdődik a Zsoltár? Figyeljétek csak meg, idézem. Tehát ez a kérdés, hogy hogyan kezdődik a 22. Zsoltár. Akik itt vannak, azok közül sokan tudni fogják, hogy mi ez. Mert a 22. Zsoltár így kezdődik: én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? És a gyülekezetben, a templom padjaiban bizonyára vannak olyanok, akik még azt is tudják, hogy ez a Zsoltár mikor és hogyan hangzott el, mondjuk így a legfájdalmasabb körülmények között. Ugye most már mindenki tudja. Idézem az evangélistát. Most idézem Máté evangélistát. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan fölkiáltott: Éli, Éli, lamma sabachthani, azaz, én Istenem, miért hagytál el engem? Tehát így kezdődik a 22. Zsoltár. Kedves testvérek, halotti Zsoltár ez. Valaha a hívő zsidó halálakor, ha még öntudatánál volt, ezt a Zsoltárt imádkozta. A haldoklás történése, folyamata, ember létünk egyik legnehezebb történése. Óriási lelki kincse van annak, aki így tud elmenni ebből a világból, aki így tud kilépni ebből a világból. Jézus haldoklik a keresztfán. Haldoklik a drága mester, az Istennek egyszülött fia, haldoklik a szelíd szemű Jézus, az Isten báránya. És azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És imádkozza a halotti zsoltárt. De mivel kezdődik ez az idézet rész? Most már megjegyezted? Felfigyeltél rá? Észrevetted, hogy mivel kezdődik? Tudatosult benned, hogy mivel kezdődik ez a zsoltár? De hogy valóban mivel kezdődik, azt észrevetted? Hogy egy szenvedő, egy haldokló ember így imádkozza, hogy én Istenem, én Istenem. Mivel kezdődik tehát? Azzal, hogy az elhagyatottságában is, azt mondja ez a zsoltár és a kereszten imádkozó Jézus, hogy én Istenem. Ezt mondja Jézus a kereszten, én Istenem. Aztán majd azt is, nem sokkal később, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, az én életemet. Amikor Jób, vannak akik ismerik a nevét, amikor Jób halálosan beteg volt, felesége tanácsa így hangzott, átkozd meg az Istent és akaszd föl magad, hajj meg. Jób is ezt mondja, bár most elhagyott az Isten, de én Istenem. És egyszer csak megszólal Jobbnak Isten. Még valamikor nagyon régen Cegléden történt. Ott voltam kezdő lelkész. A látásból ismert férfiú megrendült szomorúsággal mondta nekem, a nagyon fiatal embernek, lelkész úr, haldoklik az édesanyám, nem jön neki hozzá? Mentem, remegő lábakkal. Még most is tudom a címet, hogy Görbe utca 1. Lélekremegéssel és kéz- és lábremegéssel mentem. Hát mégiscsak haldokló. Takaros kis ház, takaros kis szoba, beléptem, ott feküdt. Egyenletesen lélegzett, az asztalon friss virág volt, feltűnt a tisztaság és a rend. Aztán a fia így szólt, édesanyám, a tisztelendő úr van itt. Az édesanya felérzett, kinyitotta a szemét, rám nézett. Én szorongó lélekkel, hiszen kezdő voltam. Azon töprengtem, hogy mit is kellene mondani valami vigasztalót. És mielőtt bármit idézhettem volna, vagy imát mondhattam volna suttogva, elhaló hangon, de tisztán érthetően megszólalt, aki ott az ágyban tehetetlenül feküdt, és ezt mondta nekem, az Úr Jézus most is velem van. Fiára nézett, akinek könnyek bujkáltak a szemesarkában, és ezt mondta a fiának is, ne aggódjatok, az Úr Jézus most is velem van, az én megváltóm most is velem van. És nyomatékosan mondta, hogy az én megváltom. Ahogy Jézus a kereszten, hogy én Istenem. Már nem emlékszem, hogyan fejeződött be a látogatás. Bizonyára volt úrvacsora, mi atyánk áldás, de arra emlékszem, hogy egy haldokló ágyából valami különös szellemi sugárzás áradt. Az én megváltom, suttogta. Jézus a kereszten, én Istenem. Neki is végig kellett menni ezen a nagyon nehéz úton. A felolvasott zsoltárból idézett részben először kimondja a testi állapotát, kiszáradt torok, nyelve az ínyhez tapadva. Aztán leírja a keserves körülményeket is, amelyek embertelenek, megdöbbentően embertelenek. Mert nem a haldoklóknak kiáró tisztelet veszi körül, hanem ahogy a zsoltáros fogalmazza, csaholó kutyák, a gonoszok bandája, agyonkorbácsolt állapotban. Csontig leverték róla a húst. több helyen kilátszott a csontja, megszámlálhatná. És a harmadik, ez a harmadik ráadásul ezen embertelen körülményekhez, ehhez az embertelen körülményhez még az is hozzátartozik, hogy szerencsejátékot játszanak a haldokló mellett, mint egy Las Vegas-i kaszinóban. Köntösömre sorsot vetettek. Hát lehet így, lehet ilyet. Még a kötelező tiszteletet sem adják meg neki, pedig haldoklik. Értitek ti ezt? Mondd, te érted ezt? Pedig János, a szeretett tanítvány, aztán ezt írja az evangélium a végén. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. És az evangéliumban ezt olvassuk, a katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt adtak. Fogták a köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak, ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák, írja az evangélista. De azt is írta, hogy életetek legyen. Különös ez a köntös. Egy Douglas nevű angol író, vagy amerikai, mindegy, Douglas nevű írót annyira foglalkoztatott ez a köntös, hogy regényt írt róla ilyen címmel, hogy és köntösömre sorsot vetettek. Marcellusnak hívják azt a római századost a regényben, aki a kivégző osztagot vezényli, majd a sorsvetésen elnyeri ezt a bizonyos köntöst, ezt a különös ruhadarabot. Eleinte nem is nagyon törődik vele, de ahogy múlik az idő, egyre inkább foglalkoztatni kezdi a köntös. Olyan furcsaságokat tapasztal a közelébe. És ahogy kezébe veszi a köntöst, különös hatással van rá a sok-sok emlék. Eleinte úgy érzi, hogy átokül rajta, valami süt sugárzik a köntösből, egy barátja, így mesél Marcellus leendő feleségének, kedvesének, Dianának. Marcellus a köntöstől fél, egy barna, háziszőttes, vérfoltos ruhadarabtól, amelyet az az ember hordott, akit neki kellett keresztre feszítenie. Az az ember ártatlan volt, és Marcellus tudta ezt. Kedves testvérek, nincs most idő arra, hogy az egész regény tartalmát elmeséljem, érdemes elolvasni, de a tanulságot vonjuk le. Marcellus a köntös birtokában egyszer csak nyomozni kezd ebben a Jézus ügyben. Eljut a tanítványokig, és ami a lényeg, hogy végül eljut a Krisztus hitig. Ilyen hatással van rá a történet, a kereszt története. Pedig először úgy vélte, hogy neki semmi köze ehhez. Aztán úgy élte át az egészet, hogy hát ő ott volt, de nem tehet róla. Eleinte csak azt tudta, hogy neki kellett kivégeznie valakit, aki ártatlan. Aztán hát a szerencsejáték, övé lett a köntös. És a regény a hatásról szól. Gyönyörű leírása a regénynek a tartalma, a leírása hit útjának, a sejtéstől a meggyőződésig. Hogy először csak kapizsgál valami a lelke mélyén, elhárítja, rá legyint, de nem tud tőle szabadulni, és aztán eljut odáig, hogy a tanítványok hatására, hogy Krisztus hitét ő is megvallja. De olyan fokú meggyőződésig jut el, hogy Marcellus az életét adja érte. Az őrült Caligula császár, ezzel fejeződik be a regény, megparancsolja, hogy tagadja meg a hitét. Marcellus Gallio Tribunus, szólt Caligula szigorúan. Nem kívánunk halálra ítélni idős atyád előtt, de gondold meg jól, mit válaszolsz az utolsó kérdésre. Visszavonod-e, és örökre megtagadod-e ezt a galileai zsidót, aki királynak nevezi magát? Baljós csend szállt a teremre. Felség, válaszolta Marcellus Tribunus, és a hangja ércesen csengett. Földi birodalmad csak éjséget és láncokat ad az embereknek, kevés kivételtől eltekintve. De majd eljön az én királyom, hogy megszüntesse ezt az igazságtalanságot. Nem holnap, de bizonyos, hogy el fog jönni. Ez hát a végső szavad? Kérdezi Caligula. Igenis, felség, felelte Marcellus. Marcellus Gallio Tribunus, mondta Caligula. Határozatunk az, hogy azonnal végezzenek ki téged felségsértésért. Ekkor feltűnést keltő esemény izgatta fel a nézőket. Diana, az imperátor unokahúga, Caligula kedvenc védence fölállt, magabiztosan ment az emelvényre, és odaállt Marcellus mellé. Marcellus le akarta beszélni Dianát erről a lépéséről, de Diana a szemébe mosolygott, és az imperátor felé fordult. Szava szokatlanul mély volt, mély ilyen fiatal nőhöz, de tisztán hallották e különös dráma nézői. Felség, mondta Diana nyugodtan, én is keresztény vagyok. Marcellus a férjem, belemehetek? Caligula tiltakozott, de Diana folytatta a terem megbotránkoztatására. De igenis, felség, belemegyek, mert akkor sohasem válunk el. Örökre együtt élünk majd a szeretet és a béke királyának országában. Férjemmel együtt az ő országába kívánok menni. Miért idéztem föl? Mert a regény gyönyörű példázat, a hatás példázata. Egy kemény katonatisztre hogyan hatott az Úr Jézus szenvedés története. És amikor még a tanítványaitól azt is megtudta, hogy föltámadt, akkor ez a hatás elementáris erejűvé vált. Kedves testvérek, nekünk, itt és most, nem kell az életünket, mint Marcellusnak, föláldozni Krisztusért. De engedjétek magatokra hatni ezt a történetet. Engedjétek magatokra hatni az Úr Jézus Krisztus szenvedés történetét. Mert ezek azok azért írattak meg, írja az evangélista, hogy életetek legyen. Élhető életetek, már ebben az életben életetek legyen. És aztán örök életetek. Legyen rátok hatással ez a történet. Rázza fel a szíveteket. Óriási történet ez. Hiába akarták likvidálni 2000 éve már, de hányszor? Mind a mai napig hirdetjük, és amíg a nap fölkel az égre és lenyugszik, és amíg az emberiség történetét jegyzik majd, mindig is hirdetni fogják. Pál apostol imigyen szólt, nem akarok köztetek tudni másról, csak Krisztusról, de róla is, mint a megfeszítetről, aki föláldozta magát érettünk. Ő a mi Urunk és megváltónk. Testvér, csendes szívvel fogadd el az ő szeretetét, fogadd el az ő áldozatát, fogadd be őt a szívedbe. Mit válaszolsz? Amen, imádkozzunk. Urunk, adj nekünk érző szívet, szeretetedet felismerő lelket adj belénk, hogy felelni tudjunk hívó szavadra, hogy hálát mondjunk végtelen kegyelmedért, hogy ennyire szerettél bennünket. Urunk, hihetetlen, de csodálatos. Köszönjük. Amen.